Tehát eredetileg Szelényi Zsuzsától kaptam az érdekes kérdést. Azt mondanám, hogy a meglepő felkérést, hogy a harmadik pillérrel és a volt harmadik pillérrel és a Schengennel kapcsolatos gondolataimat elmondjam a rendezvény címének vonatkozásában. Én azt hittem hirtelen, hogy ez egy retorikai kérdés, de most akkor egy pár percre komolyan veszem, csak a hipotézis kedvéért, és négy mondatban elmondom, hogy mit gondolok erről, aztán egy picit részletesebben ezt kifejtem. Először is, Zsuzsa, remélem, hogy a kérdésed komoly, mert viccnek nagyon rossz. Másodszorra, hogyha viszont komolyan veszem a kérdést, akkor azt mondom, hogy ez a kérdés rossz, mégpedig azért rossz, mert értelmetlen. Hogyha azt várják tőlem, mint az Európai Unió barátjától, hogy azt mondjam majd, hogy nekünk nagyon jó bent maradni, mert nagyobb lesz a biztonság, akkor én erre azt válaszolom, hogy ez egy populista kérdésre adott, populista válasz volna, és mint ilyen, ez egy biztos vesztes válasz, populista válaszokban nem vagyok túlságosan jó. Véleményem szerint az igazi veszély tehát nem a biztonság csökkenése bűnügyi szempontból, hanem a jogállami büntetőjog és úgy általában a jogállam lebontása, a közös európai értékek megkérdőjelezése. Tehát kicsit részletesebben kibontva, hogy komoly-e a kérdés, két szempontból is jobban végig gondolva örültem a felvetésednek. Egyrészt azért, mert eddig mindig is magától értetődőnek tartottam Magyarország Európai Uniós tagságát, illetőleg hát korábban még törekvésünket arra, hogy Európai Uniós tagok legyünk, és azt gondolom, hogy egy MED tagtól ez nem különösebben meglepő vallomás, ugye a tagság objektív minimum feltétele, hogy osztozzunk az európai értékekben. Persze azt is tudom, hogy velem szemben vannak olyanok, akik ezt nem osztják, és ezen belül is én két alcsoportot tudok legalább megkülönböztetni. Az egyik alcsoport olyan emberekből áll, akik racionális észérvek alapján, megfelelően mérlegelve arra jutottak, hogy ők nem lesznek az európai gondolatbarátai. Ugyanakkor létezik ennek a csoportnak egy sokkal népesebb alcsoportja is. Ők azok az euroszkeptikusok, vagy az erre hajlók, akiket a populista retorika, a kettős beszéd, a csúsztatások, a komplex kérdésekre adott könnyű válaszok elbizonytalanítottak EU-tagságunk helyességéről, kívánatosságáról. Most függetlenül attól, hogy ezek a kételyek, ezek az agályok milyen természetűek, lehetnek ezek elméleti, retorikai, populista vagy valós kételyek, ezek létező kételyek, és ezért tényleg nagyon fontosnak tartom a kérdés felvetést. Másrészt azért is örülök ennek a felkérésnek, mert alapvető értékekről kellett gondolkodnom. Tehát most kivételesen ma nem arról fogok beszélni, hogy az egységesülő büntetőpolitika az egységes Európa felé mutat, és nem is a büntető igazságszolgáltatás jogelméleti és gyakorlati kérdéseit vetem föl, amelyek egyébként számomra mind nagyon izgalmas és legitim releváns kérdések, hanem arról fogok beszélni, hogy hogyan fordítható le uniós tagságunk kézzelfogható, az európai gondolatból levezethető alapértékekre. Miért mondtam azt előjáróban, hogy a kérdés rossz, mert értelmetlen? Azt gondolom, hogy populista nincs értelme, nem gondolom, hogy nincs élet az EU-n kívül, Európán belül, Oroszország, Ukrajna, Moldova és Fehérország területén sem zombik laknak, tehát nyilván van élet az EU-n kívül is. De azt gondolom mégis, hogy akik az európai, tehát földrajzi értelemben Európához tartoznak, és most nem az Európa tanácsi értelemben vett Európát említem. Tehát a földrajzi értelemben vett szűkebb köre az államoknak, az vagy EU tag, vagy EU taggá szeretne válni, vagy kvázi EU tag. Tehát ebben az értelemben tulajdonképpen még sincs élet az EU-n kívül. Erre Zsuzsa már utalt is az egyik átvezető gondolatában. Másrészt azért is populistának és rossznak tartom a kérdésfelvetést, mert mert arra utal, hogy itt számokat tudunk majd összehasonlítani. Ennek lehet, hogy gazdasági vonatkozásban van értelme, én ehhez nem értek, én azzal kapcsolatban is nagyon óvatos lennék, de azt biztosan tudom, hogy büntető igazságszolgáltatási vonatkozásban semmiképp nincs értelme egyfajta matematikának. Nem tudunk ugyanis mást számszerűsíteni, csak a bűncselekményeket és a bűnelkövetőket. Na most mit jelentenek itt a számok? Hogyha emelkedő számokat látunk, akkor ez jelentheti a bűnözés növekedését, a büntetőpolitika szigorodását, jelentheti a vétőképesség korhatárának leszállítását, hogyha pedig csökken, akkor ez jelezheti egyrészt a biztonság növekedését, jelezheti ugyanígy azt, hogy szabálysértéssé minősítünk bizonyos cselekményeket, jelentheti azt is, hogy az elítéltek számának csökkenése mondjuk mutathatja azt, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás gondolata az elterjedt, a felek hajlamosabbak eljáráson kívül megegyezni, jelentheti a büntetőpolitika humanizálódását, de ugyanúgy jelentheti a bűnüldözés teljes kudarcát is. De rendkívül nehéz tehát megmondani, hogy amennyiben kizárnak minket, vagy kilépünk, mennyivel lesz kevesebb, vagy több a biztonság és a bűnözés. Tehát egy módszertanász, vagy egy tanult, összehasonlító jogász számára nagyon könnyű préda volna egy ilyen kísérlet. Ezért ebben nem is bocsátkozom, csak néhány faktort vázolok fel, ami segíthet a tájékozódásban. Először is többféle kilépés elképzelhető. Lehetséges, hogy kilépünk mindenből, de a bűnügyi együttműködésből nem. Vannak olyan államok Európában, amelyek nem az EU tagjai, mégis ott vannak a bűnügyi együttműködésben, és Mark Leonard már említette is, az egyiket ez Norvégia, a másik pedig Izland. Hogyha kilépünk, akkor is megköthetjük újra a bűnügyi megállapodásokat. Harmadrészt pedig, hogyha még nem is kötjük újra ezeket a szerződéseket, akkor is léteznek bizonyos nemzetközi szerződések, nemzetközi egyezmények, amelyekben a határokon átívelő bűncselekmények üldözéséről már megállapodtunk. Persze lehet tenni nekem a kérdést, hogy mi van, hogyha ezekből is kilépünk. Most ezt már teljesen abszurdnak tartanám, hogyha nem küzdenénk az emberkereskedelem, a nők szexuális kizsákmányolása, stb. Ellen, bár hát zárójelben mondom, hogy ezért számomra az EU-ból való kilépésünk is ugyanilyen abszurd, de tehát ebben már tényleg nem mennék bele. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit veszítünk, ahhoz az Európai Uniós Bűnügyi Együttműködés három keletkeztető indokát kell elmondanom önöknek. Egyrészt keletkeztette a bűnügyi együttműködést a szükségszerűség. Ugye az unió egyik, ha nem a legfontosabb előnye, az, hogy szabadon tudunk mozogni az unión, de különösen Schengen területén belül, ami azt jelenti, hogy bűnöző polgártársaink ugyanolyan könnyen tudnak mozogni, mint mi magunk. Ezt a kockázatot pedig valahogy kompenzálni kell, itt jön be Schengen, SIS, stb. Szirén. Na most ugyanennek a célnak egy másik eszköze az a kölcsönös elismerés elve, illetőleg a jogharmonizáció, vagy bizonyos közelítése a nemzeti büntetőjogoknak. Hogyha a kölcsönös elismerés elvét nézem, tehát hogy egy másik tagállamban el fogják ismerni mondjuk a magyar büntetőítéletet, akkor annak feltétele a kölcsönös bizalom. Tudni kell annak a másik államnak, hogy itt nálunk nem kínozták meg a tanukat, ugye annak érdekében, hogy valakinek bebizonyíthassák a bűnösségét, és egy bizonyos tanúvallomást kicsikarjanak, most nagyon extrém példát említve. És ezen minimumok érdekében valóban születtek közös Európai Uniós jogszabályok, egyrészt sértettek minimum jogait lefektetve, másrészt pedig a terheltek, gyanúsítottak, vádlottak, elítéltek minimum jogait lefektetve. Na most a másik területe a bizalom megteremtésének, az pedig a jogharmonizáció olyan kérdésekben, amelyek közös európai minimumot jelentenek, ilyen az emberkereskedelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni küzdelem. Itt megengedi a Lisszaboni szerződés, hogy egyes bűncselekmények vonatkozásában a tényállásokat és a büntetési tételek minimumát, azokat harmonizáljuk. És végül van egy harmadik oka a közelítésnek. Ez pedig az, hogy az Európai Unióban létrejöttek olyan bizonyos szupranacionális jogtárgyak, mint az unió költségvetése, vagy a pénzügyi érdekei, amelyeket büntetőjogi eszközökkel is védeni kívánunk. Mi történik akkor, hogyha megszűnik uniós tagságunk e három vonatkozásban? A határokat ismét lezárjuk, nem kell aggódni, hogy, hogy nő a bűnözés. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen a rendszer költség oldalán kellene feltüntetnünk. Ez biztosan az egyik legnagyobb veszteség volna, hogyha újra lezárnánk a határokat, és itt elég arra gondolni, hogy nálam csak egy kicsit is idősebbeknek hogyan ugrott össze a gyomra a Hegyeshalomnál, vagy a velem egy idősek, a nálam kicsit fiatalabbak, azok megmosolyogják talán a szüleiket és a nagyszüleiket, amikor mai napig mondják, bárhová utazunk az Európai Unióba, hogy ez egy útlevél legyen nálad, ugye? Tehát minket már csak ez emlékeztet a régi érára. De biztonsági szempontból lehet úgy érvelni, hogy nem vesztenénk semmit, hiszen ismételten szigorúan ellenőriznénk mindenbe, és kilépőt, az más kérdés, hogy ez mennyire hatékony, ezen most nem foglalkozom. A kölcsönös elismerés, a jogharmonizáció elveszítése veszteség lenne. Hát én azt gondolom, hogy a kölcsönös elismerés alapján bizonyos minimum garanciákat fektetünk le. Ezek a terhelti és sértetti jogok, ezek olyan minimum garanciák, amik messze alul múlják azt, amit egyébként Magyarországon mi megkövetelünk. Harmadrészt pedig, illetve, bocsánat, még ennek az alkérdéseként a jogharmonizáció. Nem gondolom, hogyha kilépnénk az EU-ból, akkor továbbiakban ne küzdenénk a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen. Ezek megint csak olyan minimum alapértékek, ami mindenképpen meg tudnánk egyezni. És akkor jön a harmadik, ezek pedig az EU pénzügyi érdekei. Hát nyilván, hogyha kilépünk, akkor nincs EU, nincs sírás alapon, teljesen irrelevánsá válik számunkra, hogy védjük-e az EU pénzügyi érdekeit, vagy nem. Mindezek ellenére nem gondolom, hogy irreleváns volna a büntetőjog szempontjából, hogy ez EU-n kívül vagy az EU-n belül élünk-e. A jó kérdés ugyanis az, hogy a valós rizikó, a jó feltevés az, hogy a valós rizikó az nem az, hogy az egyébként is meghatározhatatlan biztonsági kockázat nő, hanem az, hogy a büntetőjogi garanciák, tehát a pozitívan értékelt állami öbletfelelősség, az csökkene. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy egy picit el kell mélyedni a büntetőjog filozófiába, erre sajnos nincsen módom, itt csak néhány szót szólnék erről, és ígérem, hogy ez a kitekintés ez nem lesz hosszú, és remélem, nem lesz unalmas, de hogyha úgy fogjuk fel a büntetőjogot, mint egy társadalmi szerződés elméletet, ahol megegyezünk abban, hogy mi egy ősállapotban feladjuk a szabadságunk bizonyos részét, annak érdekében, hogy az állam biztosítsa, hogy a megmaradó szabadságot korlátlanul gyakorolhassuk, és ennek érdekében garantáljuk azt, hogy a büntetőhatalom monopóliuma az államnál van, akkor innentől kezdve nem szabad, hogy más érdekeljen minket, csak az, hogy hol van ennek az állami büntetőhatalomnak a határa. És erről Kanttól, Hegeltől kezdve nagyon sokan gondolkodtak. Kanttól és Hegeltől indul el a büntetőjog humanizálódása, amelynek a mai büntető kódexek is eleget tesznek, hiszen azt gondoljuk, az az alapfelvetés, hogy a büntetőjog ultima ratio, a jogrendszer záróköve, csak akkor szabad alkalmaznunk, ha már semmi más nem volt hatékony. Hiszünk a tettarányosságban, a visszaható hatálytilalmában, az ártatlanság vélelmében, a fegyveregyenlőségben, stb. Nem sorolom. Ezeket nevezte a néhai tavaly elhunyt Szabó András akadémikus úr alkotmányos büntetőjognak. És ami a nagyszerű, és itt utalnék vissza az előző előadásra, hogy ami európai, ami alkotmányos, ami jogállami, az ráadásul még hatékony is. Szemben a populista büntető hatalommal, amely nemcsak, hogy nem hatékony, de költséges. Mégis miért gondolom azt, hogy van rá esély, hogy elmegyünk egy populista irányba, hogyha ez ennyire nagyszerű, jogállami is, hatékony is, kevéssé költséges is. És itt Finster Géza kriminológust idézném, aki a minap azt állította, hogy a bűnre adott szigorú büntetés ugyanolyan sztereotíp reakció, mint az a válasz, amit most arra a kérésemre adnak, hogy mondjanak egy színt. Csak most mondjanak egy gyümölcsöt. Piros alma, igen. Tehát ő azt mondja, hogy ugyanilyen válasz az, hogy biztonsági kockázatra szigorodó büntetés. Egyébként ez nem magyar sajátosság, az európai polgárok 85%-a szigorúbb büntetéseket szeretne látni, mi magyarok hatodikak vagyunk a 27-es listán 89%-kal. Tehát azt mondom, hogyha van egy ilyen veszély, hogy az állam büntető hatalmával visszaél, hogyha a racionális érvek nem tudnak minket megmenteni, mert nagyon attraktív a punitív populizmus, akkor mi menthet meg bennünket? Azon disziplinák összessége, amelyek eszenciája a hatalommal szembeni bizalmatlanság. Ez az alkotmányjog, ezek az emberi jogok, ezek a nemzetközi emberi jogok, ide tartozik az Európa Tanács, ide tartozik az Európai Unió emberi jogi védelmi mechanizmusa is. Ezek nem szépészeti kérdések, az Alkotmánybíróság a halálbüntetéstől kezdve, Pardavi Márta már néhány más példát is említett, legutóbbi ítéleteiben például a 120 órás őrizetig, vagy az ügyvéddel való kapcsolatotás jogáig nagyon sok mindent megsemmisített. Ha nincs ott a bíróság, ha nincs ott az Alkotmánybíróság, ha olyan mértékben szűkülnek ezek a nemzeti kontrollmechanizmusok, hogy már nem tudják megvédeni a jogállamot, akkor jön be a nemzetközi jog. Köztük elsősorban az Európa Tanács, másodszorban pedig azt gondolom, hogy az Európai Uniós jog. Tehát annyit kell tudni, és ez az utolsó mondatom, hogy ezek a nemzetközi mechanizmusok minket, egyéneket védenek a mindenkori állami önkénnyel és túlhatalommal szemben. Az elmaradtalás, legyen a Strasbourg ítélet vagy egy uniós rosszallás, súlyos esetben szankció, amit nagyon nem kívánok egyébként, ez nem a magyarokat, hanem a magyar államot marasztalja el, és éppen a magyarokat, minket, az magyar embereket véd a velünk szemben elkövetett jogsértések miatt. Ebben az értelemben pedig mindenkinek érdeke a több kontrollt biztosító, fokozott nemzetközi védelem és az uniós tagság. Köszönöm.